Szép napot mindenkinek, kezdődik a Pont Jókor és a Napembere, Gombás Éva fejvadász, akit köszöntök, szia!
Szia, Marian!
Képzeld el, hogy az elmúlt 20 évemet végig gondolva, mármint a rádiós piacon, azon gondolkodtam, hogy nem kerültem interjúhelyzetbe fejvadásszal, pedig nagyon izgalmas területnek tartom. Úgyhogy ilyen értelemben azt mondtam, hogy ó, valami egészen új, miközben amúgy ugye belőled indulunk, tehát a te életed lényed a fontos, és az, hogy abból mi következik. Viszont azt is gondolom, hogy furcsa egy helyzet ez, mert a fejvadász feltehetően rengeteg emberrel találkozik, beszél, szükség van az intuícióira, a megérzéseire, az empátiájára, a éles szemére, és arra, hogy hallgasson. Neked most beszélned kell majd.
Köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy valamiben első lehetek az életedben, igen. Marian, az első fejvadász, és valóban ez nekem kihívásteli helyzet, mert hogy általában én beszéltetek embereket, és most nekem kell beszélni. Izgatottan várom a kérdéseket.
Hát én nagyon laikusból indítok. Először is fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az, hogy fejvadász? Mit takar ez pontosan? Aztán nyilván jön majd az a rész, hogy te hogy vetődtél erre a területre.
Amikor a gyerekem általános iskolájába mentem be bemutatkozni, hogy akkor én vagyok a fejvadász, akkor a gyerekek először nagyon megilletődtek, mert hogy mindenki hát a szárnyas fejvadászra gondol, aki a bűnözőket keresi, és a keresés az stimmel is benne, csak én felsővezetőket keresek nagyvállalatokhoz, és az én megélésem szerint ez a világ egyik legizgalmasabb és legváltozatosabb munkája. Rendkívül kalandos, tele sok váratlan és megoldandó helyzettel. Borzasztóan élvezem ezt a munkát.
Hogy kerültél ide? Mitől lettél te fejvadász? Meg hát egyébként az is szerintem egy érdekes kérdés, hogy ez mióta létezik nálunk? Olyan emlékem van, hogy 20-30 éve hallottam ezt, hogy ez egy új terület.
Igen, ez a rendszerváltás után jelent meg ez a szakma, és én 96 óta űzöm, és valóban
ott voltál
akkor...
az első között.
Igen, itt már nem akarom kiszámolni, hogy ez hány éve volt, és maga a szakma azóta nagyon sok átalakuláson és változáson ment keresztül, és ahogy a gazdaság fejlődik és változik, úgy alakul a mi szakmánk is. Ugye a 90-es évek elején jelent meg ez az egész fejvadászat, és maga a személyzeti kiválasztás, mondjuk ezt ki, akkor ilyen szebben is, hogy személyzeti kiválasztás, executive search. Ugye korábban a rendszerváltás előtti Magyarországon a nagyvállalatok vezetőinek a kinevezésénél nem feltétlenül szakmai kompetenciák számítottak, sokkal inkább bizalom, kapcsolatrendszer és egyebek mozgatták a felsővezetői kinevezéseket. A rendszerváltás után megjelentek a multinacionális cégek Magyarországon, és a versenyhelyzet, és ez hívta tulajdonképpen életre ezt a szakmát itt az országban.
Ez teljesen érthető, hiszen kialakult egy olyan helyzet, hogy megszűnt az egyenlőek vagyunk, az egyenlőek meg a még egyenlőbbek, tehát hogy nincsenek nagy kiugrások, hanem bármi lehetett, és gondolom, hogy ez a versenyhelyzet, ez nagyon-nagyon életre hívta azt, hogy minél jobbat, minél kompetensebbet, minél ügyesebbet, meg hát gondolom azt is, hogy kezdjünk már figyelni arra, hogy ki a jó vezető. Tehát ezt is meg kellett fogalmazni. Egy dolgot hagytál ki ügyesen, hogy te hogy kerültél ide, tehát mivel foglalkoztál előtte, meg hogy volt ez az érdeklődés?
Én 94-ben végeztem a közgázon, most már Corvinusnak hívják. Két évig PhD kurzust csináltam, és utána jött a nagy kérdés, hogy és akkor mit kezdjek a szuper diplomámmal, mivel számvitelszakos voltam, és pénzügyszakos, jelentkeztem az összes akkori, akkor még Big Six audit céghez, fel is vettek, és az utolsó pillanatban láttam meg egy akkor még számomra teljesen ismeretlen angol kiválasztással foglalkozó cégnek az álláshirdetését, és poénból jelentkeztem hozzájuk, és fölvettek, és rájöttem, hogy engem ez sokkal jobban érdekel, mint hogy elmenjek auditornak, és ez egy ösztönös, nagyon-nagyon jó döntés volt az életemben, mert azóta bebizonyosodott, hogy egy auditor akkor jó, hogyha a részletek iránti érzékenysége az elég magas, na, nálam ez viszonylag alacsony, borzalmas auditor lettem volna, de remélem, hogy fejvadásznak sikeres vagyok.
Nagyon izgalmasan hangzik ez, mert hogyha jól értem, akkor tulajdonképp az egyetemről kikerülve fiatalon megtalált ez a lehetőség, vagy te megtaláltad ezt a lehetőséget, még csak nem is ráfeszülve, hanem abszolút poénosan. És ahogy te is mondtad, azért azóta nagyon sokat fejlődött, tehát valószínűleg mindent is tudsz, ami ezzel kapcsolatos. És akkor itt már rámehetünk arra, hogy a fejvadász pontosan mit csinál. Ugye azt mondtad, hogy felső vezetők kiválasztásánál vagy jelen, akkor én azt feltételezem, hogy a cég, amelyik keres valamilyen pozícióra embert, az keresi meg a fejvadászt.
Igen.
Azt a céget, amelyik megkerestiteket, vajon, ez általános kérdés, lehet, hogy nem feltétlenül tudod, te így rá válasz, de feltételezem mégiscsak, milyen szempontok alapján keresi? Tehát a fejvadásznak mik kellenek legyenek az erősségei?
Ez egy bizalmi szakma, és én körülbelül 30 éve vagyok a szakmában, van egy nagyon erős üzleti networköm és kapcsolati hálóm, és ezen a bizalmon túl nagyon-nagyon fontos az, hogy az illető fejvadász személyzeti tanácsadó értse a piacot, értse az adott üzletágat, hogy mik a trendek, mi történik.
Hogy mire van szükség?
Mi történik, igen, abban az iparágban, mire van szükség, tehát ehhez kell ez a makró perspektíva, üzleti érzék, üzleti gondolkozás. Ugyanakkor, hogyha a jelölt kiválasztás oldalára térünk rá, ott meg nagyon-nagyon fontos a jelöltet, a személyiségét, a kompetenciát érteni és felmérni. Ez a mikro perspektívájának az egésznek.
Tehát maga... Te bárhova fordulsz, neked értened kell, kibe mi van.
Igen. És meg kell találni azt a meccset, hogy van itt egy üzleti helyzet. Mm. Tehát, hogy én jelölteket, embereket keresek, felsővezetőket keresek, de mindig van egy üzleti probléma, amit meg kell a jelöltnek oldani. És annak a vezetőnek oldani. Tehát nekem először azt az üzleti problémát kell megoldani, hogy megtaláljam azt az embert, aki azt a feladatot pont úgy meg tudja csinálni.
Tehát magyarán neked van a fejedben egy jó nagy bázis. Egy jó nagy adatbázis, amihez kapcsolódnak emberek, akkor az emberekről te neked van valamilyen tapasztalatod, gondolatod, látsz beléjük, vagy tudsz róluk valamit, és megpróbálod összepárosítani. Az adatbázis, tehát az, akik szóba jöhetnek adatbázis, az is ez így felépült 20 év alatt, vagy jelentkeznek hozzátok, hiszen azért egy céget képviselsz. Tehát hogyan alakul ki az a kör, akikből adott esetben te válogathatsz?
Természetesen az elmúlt években kiépült egy nagyon erős kapcsolati hálom a jelöltek körében is, és a jelöltek azok lehetnek ügyfelek, és néha jelölt, néha ügyfél, de természetesen nem ismerhetek mindenkit, mert nincs ilyen, és ekkor jönnek az én kollégáim, akiket mi úgy hívunk a szakmában, hogy researcherök, tehát kutatók, és egy adott keresésnél ők segítenek nekem feltérképezni, hogy abban a bizonyos munkaerőpiaci szegmensben kik a legjobbak, kik a legügyesebbek, mivel nem ismerhetek mindenkit, minden keresésnél vannak új arcok, új jelöltek.
És akkor te találkozol velük, és felméred őket, gondolom.
Pontosan így történik.
Egy veled készült interjúban, ami nagyon szakmai volt, azt olvastam, és ami engem megragadott, hogy neked mindig tudnod kell gondolkodni a megbízót fejével. És valamelyest, ugye azt is mondtad, hogy te neked egy üzleti problémát kell megoldanod. Tehát teszem azt, van egy helyzet, amiben van egy probléma, az is elfogadható, és az is egy járható út, hogy te tudod, hogy ki az, aki ezt megoldaná, de talán nem olyan kompetens szakmailag. Tehát van ilyen, hogy priorizálunk, hogy mi a fontos, mi alapján választunk, vagy az van, hogy a tökéletes jelölt az az, aki mindent hoz. Ezt csak azért kérdezem így, mert én nem hiszek ebbe, hogy valaki mindent hoz, de hát, ha te ezt most megcáfolod.
Nincs 100%-os pasi, Marian, ezt talán tudjuk, 100%-os jelölt sincs, és...
Csak 100%-os nő.
100%-os, az persze.
Igen, értem. Bocs, ezért a kiszólásért, de igen, ezt hagy engedjük meg magunknak. Igen, tehát, hogy nincs 100%-os.
És a legjobb fitet kell megtalálni. Aha. Nagyon fontos a szakmai tudás természetesen, de vezetői pozícióknál a szakmai tudás nem mindig az elsődleges. Sokkal fontosabb a vezetői hozzáállás. És az elmúlt években egyre fontosabbnak látom a vállalati kultúrához való illeszkedést. És a 90-es években nem néztünk vállalati kultúrához való illeszkedést. Nagyon erősen a vezetőknél is a szakértői fókusz volt a kiválasztásnál a központban. A 2000-es években megjelentek sokkal erősebben az úgynevezett soft skill-ek, tehát mint a vezetés, az egyéb ilyen személyiségjegyek, és az elmúlt 5-6 évben lett nagyon-nagyon hangsúlyos az, hogy a kultúrához való illeszkedést is néznünk kell. Sokkal diverzebbek a cégek, sokkal összetettebbek a vezetői profilok is, amiket keresünk, mint akár 10-20 évvel ezelőtt.
A kultúrához, vállalati kultúrához való alkalmazkodás alatt azt értjük, hogy ahhoz, amit a vállalat magáról megfogalmaz, amit ő kifelé képviselni akar?
Ennek igen, ahogy mondod, ez a legláthatóbb megjelenési formája, de itt azért sokkal mélyebbre kell menni. Tehát milyen értékek szerint működik a cég, a vezetői csapat mit képvisel. És nem csak a LinkedIn-en meg ezek a jó hangzó.
Erre gondoltam, csak lehet, hogy hanem, akkor önfelületesen fogalmaztam, de igen, erre gondolok. És megmondom, hogy miért kérdezem ezt. Ugye azt mondtad, hogy régen nagyon fontos volt a szakmai szempont adott esetben. És nagyon sokszor látom, hogy amikor valaki kiemelkedő az ő területén, előbb-utóbb vezetővé válik, ami azt jelenti, hogy pont abban, amiben kiemelkedő, vagy pont attól, amiben kiemelkedő, attól eltávolodik, amit egyébként imád, szeret, és sokkal inkább átveszi az adminisztratív munkakör a feladatát, az, hogy jó logisztikus legyen, átlásson helyzeteket, és igen, bizony van, hogy ez nem megy. Tehát attól, hogy valaki valaminek az expertje, az kiváló szaktudós, az egyáltalán nem biztos, hogy ő tud vezetni, tud emberekkel foglalkozni, tud feladatokat leosztani, és sem biztos, hogy ő ezt szereti, akarja. Nagyon sokszor van az, hogy ettől szenved az a valaki. De hogy az ő helyére lépjen valaki, aki szakmailag talán nem olyan jó, mint ő, vagy talán meg sem közelíti, de vezetőként, tehát ezt a szemléletváltást megugrani, megcsinálni, nem tudom, hogy hol tart ez a dolog. Én főleg a tudományos életben látom, hogy ezt nehéz. Tehát, hogy aki iszonyúan okos, és nagyon sok mindent tud, azt megteszik vezetővé, ha akarja, ha nem, és nem is biztos, hogy ő kommunikálhat, vagy tudna jól kommunikálni valakivel, aki nem ér fel hozzá. Te mit látsz ezzel kapcsolatban?
Hát sok ilyen drámát látok, amikor a legokosabbat, mondjuk a legjobb értékesítőt kinevezzük értékesítési vezetőnek, de attól, hogy te ki tud hozni például tegyük fel egy értékesítési csapatból a legtöbbet, nem biztos, hogy neked a legjobb értékesítőnek kell lenned, hanem a legjobb vezetőnek.
Hát igen, hogy hogyan tudod motiválni őket. Akinek izzad a tenyere, miközben csinálnia kell, még egy nap behoz 100 üzletet.
Na látod, mekkora felelőssége van a fejvadászoknak, Marian, ugye? Igen. Ugye nekünk kell szólni az ügyfélnek, hogy igen, nagyon jó eredményei vannak, nagyon okos, de nem lesz jó vezető. Hidd el,
és
hogy
ezt honnan látod? Na ide jussunk el, hogy honnan látod?
A fejvadász interjúkból dolgozik, de nagyon sok olyan egyéb kiegészítő eszközt is használunk, ami segít a interjús tapasztalatoknak a validálásában. Használunk személyiségteszteket például, ez egy külön nagyon-nagyon izgalmas téma, és egy interjún azért az úgynevezett ilyen evidencia alapban, vannak különböző interjútechnikák, evidencia alapú interjútechnika, tehát egy interjún azért okos kérdéseket szoktunk föltenni, ahol rámegyünk a szakmai tudásra, de rámegyünk a vezetői készségekre, üzleti tapasztalatra, nagyon sok trükkös kérdésünk van a jelölteknek, és azért egy interjú alapján általában be lehet már lőni azt, hogy az illető jelölt miben erős, mi az, amiben lehet, hogy nem teljesen tökéletes az illeszkedés az ügyfelhez. Ezek alapján javaslunk, vagy nem javaslunk valakit egy adott pozícióra, és hogyha ezeket a megérzéseket még szeretnénk egy kicsit jobban és mélyebben elemezni, meg körbejárni, akkor használunk különböző személyiségteszteket is.
Nagyon izgalmas lehet, hogy mi az, ami nektek kijön, és vajon aki elmegy egy ilyen interjúra, hogyan tud rá készülni? Kell-e rá külön készülni? Biztos vagyok benne, hogy az emberek ilyenkor elolvasnak mindent. Hogy kell felöltözni? Hova nézdél? Hogy válaszolj? Mikor csinálj bármit is magaddal? Bár közben a testbeszéd tudjuk, hogy felülír mindent. Gondolom, hogy ebbe is van. A mosolyodból látom, hogy nyilvánvalóan ebbe is van ismeretetek. Akármilyen betanult, előre eltervezett viselkedéssel ki lehet ezt játszani? Tudok én veretesebb szobrot állítani magamról, mint amilyen egyébként vagyok?
Persze, hogy tudsz. Igen? Persze, hogy tud. Nyilván, hogyha valaki 15 évig volt egy adott munkahelyen, és soha életében nem volt még interjún, nincsen olyan rutinja, nem biztos, hogy elsőre rögtön meg tudja úgy mutatni magát, mint aki pár évente vált, és remek tapasztalata van abban, hogy a fejvadászok kérdéseire mi a legjobb hogyan válasz, kell, amit jól. Hogyan kell. Tehát az, hogy ki hogy pozícionálja magát, az részben nyilván extrovertált emberek ez könnyen megy, akinek megvan az említett interjús tapasztalata, azoknak könnyebben megy, és természetesen a fejvadásznak az is a dolga, hogy ki szűrje azt, hogy mi van e mögött, a kép mögött, amit valaki éppen fest magáról. Egyébként nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak a jelöltekkel. Tehát én ritkán érzem azt, hogy na itt most valaki nagyon-nagyon próbál valamit szépíteni, és úgy érzem, hogy ez a fejvadász hozzáállásán is múlik, hogy mennyire teremt a jelöltnek is egy bizalmi légkört ahhoz, hogy ki tudja tenni az asztalra akár a problémáit, vagy a, uh-huh. vagy a nehézségeit, és azokról is beszéljen, mert kölcsönös érdekünk, hogy olyan pozíciót találjunk neki, ahol ő ki tud teljesedni, és jól tud szerepelni, nem az a lényeg a jelölteknek sem, hogy szuperül eladják magukat, és aztán egy olyan pozícióba kerüljenek, amiben nem tudnak sikeresek lenni.
Világos. És egyébként nem is akarom, hogy bárki félreértse, én nem azt gondolom, hogy ez egy direkt félrevezetés. A szépítés alatt inkább azt értem, amikor valaki valamit nagyon meg akar szerezni, és ennek próbál mindent alárendelni, és nem feltétlenül azt veszi figyelembe, hogy mi lesz utána, csak tudod, kerüljek be, aztán majd megoldom. De valószínűleg ti tényleg ezt előre látjátok, hogy mi az ügy. Jó, folytatjuk innen, csak zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Gombás Éva fejvadásszal, maradjatok ti is.